Szeretném folytatni a Galata levelet. Egy rövid részt szeretnék ma felolvasni a második fejezetből, a 11. és a 14. vers közötti részt. Tehát 11:14. Galata 2:11-14. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Ez egy rövid ige szakasz, és valahol úgy gondolom, hogy beleékelődik ennek a második fejezetbe, talán nem is tartalmilag, de tartalmilag is, de úgy maga szerkezetileg is, egy picit talán elkülönül attól, amit az elmúlt alkalommal hallottunk az igével kapcsolatban, de mégis szervesen kapcsolódik hozzá, mégis úgy gondolom, hogy arra mutat, amit Pál majd későbbiekben kifejt, és ennek a mai ige szakasznak azt a címet adtam a magam részéről, hogy megfelelési kényszerek. Megfelelési kényszerek. Mert hát miről is olvastunk itt? Arról olvastunk, hogy amikor Pál az egész levelet, a Galata levelet is hitvédelem céljából írja le, nem önigazságot akar kifejezni, hanem a hit igazságát, a Krisztusban kapott szabadságnak az igazságát, akkor ebben az ige szakaszban azt írja le, hogy Péterrel kapcsolatban az antiokiai gyülekezetnél ez hogyan nem valósulhatott meg? Hogyan volt ez? Hogyan volt az, hogy az a fajta igazság, amelyet Péter is elismert, és Pál is itt a Galata levélben világosan és egyértelműen kifejt, az valamiért vakvágányra futott. Valahogy egy olyan gondolkodásba torkollott, ami nem ezt mutatta. És számomra úgy kapcsolódik ez a mai ige szakasz, annak ellenére, hogy külön mondani valója van az előtte lévő, az elmúlt héten hallott ige szakaszhoz, és majd a következő vasárnapokon hallható ige szakaszhoz is, hogy arra a veszélyre hív föl, arra a veszélyre figyelmeztet, ami akkor következhet be az ember életében, hogyha nem az evangélium igazságához ragaszkodik, csak ahhoz ragaszkodik, hanem még valamit mellé tesz, valamit úgy gondol, hogy szükséges ahhoz, hogy ő megfeleljen Isten előtt, vagy éppen a másik testvér előtt. Tehát egy konfliktus helyzettel találkozunk a mai napon, amikor ugye Péter valamit rosszul tesz, mégpedig azt, hogy nem fogadja el az antiochiai gyülekezet pogány testvéreit teljes körű tagnak, hogy így mondjam, hanem ugye, amikor Jeruzsálemből érkeznek hozzá Jakabnak a tanítványai, akkor elkülön ezektől a pogányoktól, mindegy azt sugalva, hogy az a fajta kegyelem, az a fajta út, ami Krisztusban mindannyiuk számára egyértelműen adatott, ahhoz még valamit hozzá kell tenni, még valami fajta zsidó törvényeknek a megtartását, még valahogy a szükséges, és hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor hát egyik oldalon ugye másodrangú polgár lehet Isten országában, illetve azért az is kijön ebből az ige szakaszból, hogy Péternek félelmei voltak. Félelmei voltak a másik emberrel szemben, a másik testvérrel szemben. Az, hogy a másik testvér mit mond arról, amit ő cselekszik, vagy éppen nem cselekszik. Tehát egy konfliktus helyzet, ahol látjuk, hogy Péter nem az igéhez, nem az Isten kijelentett szavához, az ő életében megtapasztaltakhoz ragaszkodott, hanem valamifajta olyan utat választott, ami helytelen. És az a csodálatos, hogy annak ellen, hogy egy konfliktus helyzettel találkozunk, mégsem azt érezzük ebben az ige szakaszban, hogy itt valamifajta olyan rettenetes, nagy, hogy mondjam, perpatvar van, hanem azt is olvassuk, hogy ez az egész helyzet, ez Isten szerint tudott végül is megoldódni. Úgy tudott megoldódni, hogy mindenki megértette az Isten igazságát, magáévá tudta tenni, és korrigálni lehetett ezt a dolgokat. Az előző alkalommal hallottunk arról, és még hallunk is, hogy egyedül Jézus Krisztus az üdvözítő. Egyedül Jézus Krisztusban van a megváltás, és ehhez semmit nem kell hozzárakni. Semmifajta cselekvést, semmifajta egyéb olyan dolgot, amit az ember önmagából kell, hogy megtegyen. És talán azzal szeretném egy kicsit kibontani ezt a fejezetrészt, azzal szeretném kezdeni a kibontást, hogy szeretnék Péter fejével gondolkodni. Ő egyik oldalon az Ószövetség embere volt, hiszen az Ószövetségben nőtt föl. Nagyon jól tudta, hogy mit kell cselekednie. De látjuk az életében a 3 év alatt, hogy mennyi mindent megtapasztalt Krisztussal, mennyi mindenen át kellett, hogy formálódjon. És majd azért néhány életképet ezzel kapcsolatban szeretnék felvillantani, de meg kellett neki tanulnia azt is, az Isten akaratával és az Isten bölcsességével szemben a saját akarat és a saját bölcsesség az helytelen, az nem visz sehova sem. Meg kellett neki tapasztalnia azt, hogy az Ószövetség, amit Isten azért adott, hogy aki hit által megragadja, az üdvözülhessen, az nem arra való, hogy a cselekedeteket úgymond a szabályokat, a törvényeket belső indítatás nélkül tegyük, és ezzel úgymond tetszünk Istennek, hanem arra való, hogy felismerjük azt, hogy a bennünk lévő óember, felismerjük azt, hogy a bennünk lévő Istennel szembeni ellenállás az igenis ott van. És ha ott van, akkor azt is fel kell ismerni, hogy Istennek nem tudunk tetszeni, és ha nem tudunk tetszeni, akkor értette meg az Ószövetség embere a helyettes áldozatnak az értelmét, és akkor érti meg igazándiba az Új Szövetség embere és Jézus Krisztus váltságának az értelmét, aki ugyanezekre a felismerésekre eljut. De ha eljutott erre a felismerésre, akkor arra is eljut, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki üdvözít, egyedül Jézus Krisztus az, aki elvége ezt a tökéletes váltságot, amihez nem kell hozzárakni semmit sem. Nem kell újra visszamenni, nem kell emberit még hozzárakni, nem kell a mi erőködésünket, nem kell a mi cselekedeteinkkel ezt még, hogy mondjam, tökéletesre tenni, mert ez magában tökéletes. És arra is rá kellett jönnie Péternek, hogy az új életben való járás is nem a maga erejéből kell, hogy megvalósuljon. Nem a maga erejéből kell, hogy nem csak, hogy megvalósuljon, nem a maga erejéből kell, hogy ez valami fajta gyümölcsöt teremjen. Nem a maga okosságából, hanem egyedül Isten igéje által és a Szent Szellem által vezetetten, ő általa irányítottan kell, hogy az életet, a Krisztusnak kedves életet éljük. És ott lehetett ez a fajta felismerés mind a két részről, és mégis azt látjuk, hogy visszatér azokhoz a dolgokhoz, visszatér, hogy miért azt majd később szeretném, de mégis megfelelési kényszerek vagy félelem miatt azokhoz a dolgokhoz, amelyek ezt a fajta tökéletességet, ezt a tökéletes váltságot nem munkálják, nem tesznek hozzá semmit. Ugye az előző fejezetben a 6. vers egy részében azt olvastuk, amit Pál apostol jelent, hogy Isten nem nézi az ember személyét. Ez azt is személyét. Ezt azt is jelenti, hogy ugyanazokkal az alapokkal indul minden ember, az engedetlenségre következtében minden ember elveszett állapotban van, de mindenki megragadhatja a kegyelmet, az evangéliumhoz nem kell hozzátenni semmit, mert magában teljes, magában életképes és magában tökéletes. Tehát Krisztusban egyenlőek vagyunk. Egyenlőek vagyunk. Mi volt akkor a probléma? Mi volt, amit Pétert megzavart? Az, hogy most akkor körül kellett metélkedni, meg kellett tartani a törvényt, föl kellett mutatni a magunk részéből. Megbonyolította, hogy így mondja. Megbonyolította. Számomra ez az igeszakat azt jelenti, hogy megbonyolította azt az igazságot, amit már egyszer felismert. Hogy Krisztushoz semmit nem kell hozzátenni, hanem el kell fogadni teljesen. És hadd hozzam ide azokat a jól ismert igéket, amelyek úgy gondolom, hogy ide is vonatkoznak. Ugye ismerjük, mit mond Jézus arról, hogy az Ószövetségből mi az, amit igazándiból be kell tölteni. Azt mondja, hogy szeresd az Uradat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. És szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. És ez a két törvénnyel be lehet tölteni Isten törvényét. Csak ugye tudjuk, hogy ez nem lehetséges a magunk erejéből. De aztán van itt egy másik ige is, amit nekem nagyon sokat mondott, a Máté 11.30-ban, amikor azt mondja, Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Az én igám jó, és az én terhem könnyű. Könnyű és gyönyörűséges. Jézus igája. Mert ugye hát azért tudjuk, hogy a Krisztus követés az egyben harc is, próba is, egyfajta tűz, amiben a salaknak ki kell égni az életünkből. Akkor hogy lehet az, amit itt Jézus mond, hogy könnyű és gyönyörűséges? És én úgy gondolom, hogy erre az a válasz, hogy egyedül csak Krisztus igazságára, egyedül csak őrá van szükségünk, semmi másra. És az ő igéjére, amit kaptunk. Egyedül erre van szükség arra, hogy nehogy eltévejedjünk. Egyedül erre van szükségünk arra, hogy ne megfelelési kényszerbe kerüljünk, amikor arra gondolunk, hogy hogyan kell követnünk Krisztust. Hogyan kell élnünk. Hogyan kell megvalósítani az életünkben azt, amit ő mondott nekünk, vagy mond nekünk. Egyedül Krisztus. És amikor erre az egyedül Krisztusra ráhagyatkozunk, rácsodálkozunk, és nem teszünk melléje semmi saját elgondolást, semmi saját okosságot, akkor megértjük azt, hogy valóban könnyű és gyönyörűséges az iga. Mert ha ezen az úton maradunk, ráhagyatkozunk rá, akkor vezetettek leszünk. Akkor vezetettek leszünk, és akkor nem kényszerutakba megyünk bele. Szeretnénk még idehozni néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Mit is jelent az, hogy könnyű és gyönyörűséges, hogy magamat átadom neki egészen, ahogy az egyik énekünk mondja. Miért? Mert ő előbb szeretett, hiszen nem az engedetlen és lázadó életemet nézte, nem azt mérlegelte, hogy megérdemlem-e, hanem féltő szeretettel gondoskodott a kimenekedésről, a teljes szabadulásról. Én úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Krisztus követése, az ő igája könnyű és gyönyörűséges. És arról beszélünk, hogy nem esünk-e megfelelési kényszerbe Krisztussal szemben, mint hívők, akkor azt a kérdést is föl kell tenni magunkban, hogy mi Krisztus igazságához hogyan akarunk viszonyulni. Hogyan akarunk Krisztus igazságához viszonyulni? Péter ebben a helyzetben, amit most olvastunk, ebben a konfliktus helyzetben, hogyan viszonyult Krisztus igazságához? Én úgy gondolom, hogy első látásra azt látjuk, hogy rosszul viszonyult. Hát igen, ez könnyű kijelenteni, de miért? És úgy gondolom, hogy a miértem van a lényeg. Magam bölcsessége, az Úrtól elkért bölcsesség alapján én el azt tudom mondani, hogy azért viszonyult rosszul Krisztus igazságához, mert nem Krisztus igazságát, hanem a saját Krisztus képét akarta erősíteni. Mire gondolok én itt? Úgy akartam megvédeni Krisztust, hogy a saját elgondolását erősítette. Úgy akartam megvédeni Krisztust, hogy a saját elgondolását tette igazságá. Pedig Krisztus igazságának, az evangéliumnak, az örömhírnek, az ő szeretetének úgy gondolom, hogy nincs szüksége arra, hogy mi védelmezzük Krisztus igazságát. Nem arra van szükségünk, hogy Krisztus igazságát védelmezzük, mert előbb-utóbb akkor Krisztus igazsága helyett a saját megtapasztalásunkat, vagy a saját igazságunkat szóljuk. Arra van szükségünk, hogy átadjuk az életünket neki, hogy Krisztus igazsága megvalósulhasson bennünk. Hogy átadjuk. Átadjuk a kérdéseinket, átadjuk a fenntartásainkat, de átadjuk azt a fajta Krisztus képet, amit mi gondolunk őróla. Amit mi gondolunk őróla. És hagyjuk, hogy ő formáljon olyanná, amilyennél szeretne. Hagyjuk, hogy ő formálja ki bennünk azt a Krisztus képet, ami a valóságos. Tehát engednünk el az ő igazságának, mert ha nem engedünk, akkor nem is tud használni minket. Itt szeretném felvillantani néhány gondolattal Péternek az életét, illetve az életéből néhány olyan tanulságos történetet, amelyet mindannyian ismerünk a Bibliából. Gondoljunk csak a csodálatos halfogásra. Mit mond Jézusról a csodálatos halfogás végén? Eredj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézusról volt egyfajta képe, hát akkor találkozott először vele. Nem lehetett, de mégis, amit kapott, amit látott, amit tapasztalt, az erre indította. Erre a felismerésre. Aztán a vízen járásra. Ó, hát, Uram, hát te neked minden lehetséges. Ha neked lehetséges, és én veled vagyok, akkor nekem is lehet. És a bukását ezzel kapcsolatban, hogy süllyedt, mert nem Jézusra nézett. Aztán Jézus kijelentését, illetve azt, igen, amikor kijelenti Jézus a halálát, hogy neki meg kell halni, de harmadnapon föltámad. Uram, hát ez nem történhet meg vele, te hova gondolsz? Hát te Izraelnek a tanítója vagy próféta, aki elhozza Izrael tökéletes királyságát. Hát hova gondolsz te ilyenekben? Vagy Péter, amikor Jézus megdicsőrés, akkor mit mondott? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fiának a felismerését. Aztán tudjuk Gecsemáné kertbeli cselekedeteit, tudjuk azt, amit a főpap udvarán történt, a háromszori megtakadást, de tudjuk Péterről a pünkösdi beszédés is, amikor egy iskolázatlan, tanulatlan ember olyan nyíltan, olyan őszintén, olyan gyújtó erővel szólja Krisztus igazságát, hogy több ezren megtérnek azon a napon. És hát elékezünk Kornéliuszhoz is, a Joppéban történtető és az utána Kornélius házában történtekhez, amikor egy újabb felismerése kell Péternek válaszolni az ő szívében, hogy most megmarad abban, amit idáig hallott, látott, tudott, tapasztalt, vagy pedig engedi, hogy Krisztus újabb utakra vezesse. Engedi magát vezettetni. És ugye tudjuk, hogy ennek a történetnek az a vége, hogy megérti, hogy a pogányoknak is adatott az evangélium, és nincsen különbség. Zsidó, görög, vagy éppen pogány származású között mindannyian egybe vagyunk szerkesztve a bűn által az engedetlenségre, de mindannyiunknak ugyanaz a fajta kegyelem jár. Mindannyiunknak ugyanazt a kegyelmet nyújtja Jézus Krisztus. Látjuk, hogy Péter életében nagyon sok esetben kényszer gondolatok voltak, és ezek a kényszerek a saját, hogy mondjam, saját igazsága mentén keletkeztek, a saját igazsága mentén, a saját igazságának a beskatujázása alapján gondolt Jézusra, Jézus hatalmára, erejére, igazságára, és hányszor, de hányszor, nem hogy elbukott, hanem hányszor, de hányszor szembesült azzal, hogy az, amit odáig képzelt Krisztusról, amit tudott Krisztusról, azt Jézus egy szavával, egy cselekedetével teljes mértékben fölülírja, átírja, teljesen újat kezd vele. Tehát Jézusnak nem arra van szüksége, Péterből sem, Pálból sem, az apostolokból sem, és belőlünk sem, hogy elvárásaink legyenek, hogy megfelelési kényszerünk legyen vele szembe, hanem arra van szüksége, hogy vezethetők legyünk. Arra van szüksége részünkről, hogy odafigyeljünk az ő igére. Arra van részünkről szüksége, hogy a Szent Szellemnek a szabadságát, igazságát ne oltsuk meg az életünkben, hanem hagyjuk munkálkodni. A Róma 12.1-ben azt olvassuk, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvérem, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Változzatok el értelmetek megújulásával. Hagyom, hogy irányítható legyek. Hagyom, hogy Isten irányítson. Nem ragaszkodok a magam által kialakított Krisztushoz. Nem ragaszkodok. De tudom, hogy azért nem ragaszkodok, mert ő még többet akar belőle adni. Még többet akar megmutatni belőle. Ugye Pál apostol beszél arról, hogy mi a hívőnek a feladata. Az, hogy egyenest a cél felé fussunk, hogy ne a levegőbe öklözzünk, hogy ne elméletben, hanem gyakorlatban engedjek Krisztusnak teret, és cselekedjem azt, amire indít. Tehát ez a mai ige szakasz számomra a megfelelési kényszerekről szól, amiben Péter is belesodródott. Tehát itt azt olvassuk, hogy elkülönült, miután ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Ugye itt három olyan dolog van leírva, amiről jó külön-külön is beszélni. Visszahúzódott, elkülönült, mert félt a zsidó testvérektől. Miért húzódott el? Miért különült el? Miért félt? Mert úgy gondolom, hogy azért félt, mert félt a megítéléstől. Félt ezeknek a Jakab apostoltól jött testvéreknek az ítéletét, hogy hát hogyan viselkedelte. És lehet, hogy ennek az volt az alapja, hogy ő kétszínűen viselkedett. Hiszen ő megtapasztalta Cornélius házában Isten igazságát, hogy nincs szükség semmi másra az üdvösséghez, csak Jézus Krisztusra. De minthogyha ott abban a jeruzsálemi gyülekezetben mégis azok a törvényelőírások, szokások, zsidó, hogy mondjam, előírások szerinti élet, az párhuzamosan ment volt ennek ebből az igazsággal. És hát mivel megfelelési kényszere volt, ott úgy akart megfelelni, hogy ő is, én úgy gondolom, hogy ő ott betartotta ezeket a dolgoknak, de itt pedig, ugye, azzal a fajta igazsággal felvértezve tette, amit tett addig, amíg nem jöttek Jakab apostolta ezek a testvérek, amit előtte már Krisztusban megkapott. Megfelelési kényszerben volt. Mi lett ennek a következménye? Én úgy gondolom, hogy az, hogy nem lett hiteles, nem volt hiteles ebben a helyzetben, mert ugye ahelyett, hogy ő saját maga megmagyarázta volna a helyzetet, inkább elhúzódott, elkülönült, és félelmében ugye a zsidókkal tartott. Nem volt összhang a hite és a cselekedete között. És ugye a megfelelési kényszereknek az egyik nagyon, de nagyon mély jellemzője ez, hogy aki megfelel, meg akar felelni a másiknak, annak nincs a hite és a cselekedete összhangban. Az megfelelési kényszerből teszi azt, amit tesz, nem meggyőződésből. És mi következik ebből? Ez a fajta cselekvés, ez nem hiteles mások számára. Nem hiteles mások számára. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, és nagyon nagy veszély is mindannyiunk számára. Hogy mi tudunk-e hitelesek lenni? Mert akkor ezek szerint, az ige szerint, akkor tudunk hitelesek lenni, hogyha a szavaink és a cselekedeteink összhangban vannak, hogyha a hitünket képviselik, ha a felismert hitünket képviselik. Ha megvan ez az összhang, akkor tudunk hitelesek lenni. És erről már nagyon sokat beszéltem, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan ugyanezen a felismerésre jutottak, hogy pont ez hiányzik ma a világból, a hiteles emberek. A hiteles emberek. Tehát azzal, hogy azt tette, amit nem kellett volna tennie, ha megfelelési kényszernek engedett, nem volt hiteles a testvérek előtt. Aztán mi volt még ennek a megfelelési kényszernek, amit Péter cselekedetében látunk, a következménye? Az, hogy az evangéliumnak a felszabadító igazsága nem jutott érvényre. Torzult. Hát mit szólhattak azok a testvérek, akikkel odáig együtt volt, együtt úrvacsorázott, és egyszer csak azt látták, hogy Péter elkülönült tőlük. Hát mit szólhattak? Teljesen biztos, hogy el voltak képedbe, de nem is ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy Isten felszabadító igazsága torzult, nem juthatott kifejeződésre, nem lehetett teljessé. Vagy mi következik ezekből? Mit gondolhattak ezek a pogányból lett hívők? Hát akkor az én hitem nem elég? Akkor az a szabadság, amit Krisztusban kaptam, nem elég? Akkor mégiscsak hozzá kell nekem is tenni valamit? Akkor mégiscsak nekem is még ezt és azt át kell vennem a zsidó törvényekből? És ennek az a következménye, hogy nem csak torzul az evangélium felszabadító igazsága, hanem emberek számára elérhetetlenné válik. Elérhetetlenné válik. Aztán mi van még a megfelelési kényszerek következményeiben? Ez a helyzet, amiről ebben a kis rövid ige szakaszban olvasunk, ez biztos, hogy zavart keltett a hívők között. Zavart keltett az evangélium igazságában. Zavart keltett abban, hogy a hívők akkor most hogyan is viszonyuljanak Krisztushoz. Mi az én feladatom? Mi Isten feladata? Az a csodálatos Isten igéjében, hogy aki kétkedőn olvassa, annak nagyon bonyolultnak tűnik. De aki hittel rááll és elfogadja, annak arra kell rádöbbenni, hogy egyszerű és nagyszerű. Egyszerű és nagyszerű. Így állunk-e mi Isten igéjéhez, hogy egyszerű és nagyszerű. Ezt az egyszerűségét és nagyszerűséget akarjuk-e követni? Ezt keressük benne. Ezzel akarunk szembesülni. Nincs túl komplikálva, de így is tökéletesen be tudja tölteni a szerepét. Ugye a Róma 8.1-ben azt olvassuk, hogy nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. a törvény követelése teljesüljön bennünk, Krisztus által, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Egyszerű. Aztán van nekem még itt egy gondolatom azzal a kapcsolatban, hogy valóban ezek a megfelelőség kényszereknek a következményei milyen képzeteket okozhatnak az emberben. Mennyire hamis igazságra juttatják az embert. Ugye Pál apostol arról beszél, hogy akik Krisztusban vannak, azok szabadságra hivattak el. De rögtön utána is teszi, hogy de ez a szabadság, nehogy ürügy legyen a testnek arra, hogy. És azt a igét értelmezve, én úgy gondolom, hogy szinte mindannyiunknak elsősorban az jut eszébe, hogy mit is jelent ez? Hogy a test az élni akar. És ha nekem szabadságom van, megmentett állapotban vagyok, igaznak lát az Atya Jézus Krisztusért, akkor itt Pál apostol arra ifjú, hogy ez nehogy az legyen ürügyként a testnek, hogy nekem már minden szabad. Hogy éljek a test kívánságaival, hogy élvezzem az életet, a kicsapongást, és lehetne nagyon sok mindent sorolni. És ez szinte mindenkinek automatikusan, világosan visszaköszön ebből az igébe. Mindenki úgy gondolom, hogy ezt megérti. De úgy gondolom, hogy amikor arról beszél itt Pál apostol, hogy szabadságra hivattatok el, csak nehogy ez a szabadság ugye ürügy legyen a testnek, akkor egy másik fajta szabadságra is utal. Arra a fajta szabadságra, hogy a hívő embernek szabadsága van arra, hogy az igét azt értelmezze. Szabadsága van arra, hogy az igét azt megértse. Szabadságra van arra, hogy amit Jézus Krisztusban kapott, az ne gúzsba kösse, ne beszabályozott életként élje, ne emberi gondolkodás szerint behatároltként élje meg, hanem Jézus Krisztusban szabadsága legyen arra is, hogy az Isten szellemének a vezetése által megértsen dolgokat. Hogy az Isten vezetése által, az Isten szellemének a vezetése által, amit kijelent neki, azt valóban igazságként élje meg. Azt valóban úgy élje meg, hogy a számára adatott. Ne féljünk, úgy gondolom, azzal a szabadsággal élni, amit az igén keresztül Krisztus elénk hoz. Ne féljünk tőle. Használjuk. És Péter, mintha erről elfeledkezett volna. Tehát mi van a szellem irányította dolgokkal? A szellem szabadságának, az Isten szellemének a szabadságával, ami olyan sokszor teljesen máshogy működik, mint ahogyan gondolnánk. Hát Péter is ezt élte meg ott, Joppéban. Teljesen máshogy működik, mint ahogy gondolnánk. Ahogy Péter megadta magát, nem ellenkezett, miután egyértelmű vált, hogy kitől származik az új felismerésünk. A gondolkodásunk sem maradhat emberi, nem hagyhatjuk, hogy Isten szabadsága a felismerésekben, illetve tehát a gondolkodásunk nem maradhat emberi, hanem hagynunk kell, hogy Isten szabadsága a felismerésekben és a megtapasztalásokban munkálkodjon. Ne akarjuk beskatujázni az ő szuverenitását, nagyságát a saját életünkben, a gondolkodásunkban, az elképzeléseinkben. Aztán ennek a megfelelési kényszernek még az is következménye, amit szintén ebből a kis rövid részletben úgy gondolom, hogy visszaköszön. Amit én egy kiszáradt narancsnak a példájával szeretnék a testvérek elé hozni. Körülbelül 2 hete vettünk egy narancsot, nem egyet, hanem nem tudom, 1 kilót, és hát valahogy nem fogy, és ott van kint egy ilyen kis kosárban az asztalon. És azt lehet észrevenni, hogy az a narancs, ez egyre jobban szárad, aszik össze, egyre kisebb lesz. És hát ugye, mikor az ember ezt mégiscsak próbálja megenni, akkor azt veszi, hogy hát, hogy nincsen benne lé, olyan kicsit száraz, még narancsnak lehet mondani, de hát mégsem narancs, ugye? Nem az az ízi hatás, nem az a, hogy mondjam, az a frissesség, amit az ember mondjuk egy gyümölcstől vár. És ezt a kis példát azért hoztam a testvérek elé, mert úgy gondolom, hogy aki a megfelelési kényszerben van, aki a megfelelési kényszer alapján akar megfelelni Jézus Krisztusnak. Megfelelési kényszerben szenved másokkal szemben. akkor annak nem lehetnek igazi gyümölcsei. Annak a gyümölcsei az ugyanilyen kis aszott, valamire mutató, narancsnak narancs, de azért nem az igazi. Mert ugye majd vesszük a lélek gyümölcseit, szeretet, öröm, békesség, türelem, nem akarom az összeset felsorolni. De én egy jelzőt szeretnék hozzátenni. Igazi szeretet, igazi öröm, igazi békesség, igazi szeretet. Az igazi gyümölcsben mindezek megvannak. De úgy gondolom, megvan ez az üdítő íz, megvan a zamat. De hogy látjuk, Péter cselekedetének nem voltak igazi gyümölcsei. Nem voltak igazi gyümölcsei. Aztán még egy utolsót hadd hozzak a testvéreknek ebből a megfelelési kényszerből. Hát ez félelmet kelt. Egy megfelelési kényszerben lévő ember az vagy félelemben él, vagy éppen félelmet kelt. És ezért mások vannak ebben a megfelelési kényszerben ő általa. Mi a megfelelési kényszernek a következménye még? A megalkuvás. Megalkuvás magammal, megalkuvás a helyzettel, megalkuvás azzal, ahogy én a másikhoz állok, ahogy én az igéhez állok, a felismert dolgokhoz állok, azért, hogy megfeleljek nem Krisztusnak, hanem a másiknak. És aztán nem csak a gyümölcsök tűnnek el, hanem ahogy Jakab 1.22-ben olvassuk, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Azt boldoggá teszi cselekedete. Még egy dolgot szeretnék, illetve kettőt ezzel kapcsolatban, mert nagyon megy az idő. Itt azt olvassuk, hogy Péter félt. Félt a többiektől, félt a testvérektől, akik Jeruzsálemből jöttek. És ezért megfelelési kényszerben volt. Ezért cselekedte azt, amit cselekedett. Ezért tette helytelenül azt, amit tette. Halkan szeretném föltenni ezt a kérdést. Félünk mi? Félünk mi valakitől a gyülekezetben? Érezzük ezt a félelmet? Megfelelési kényszerben vagyunk? Jól érezzük magunkat? Ezek olyan kérdések, amelyek egy kicsit olyan nehéz kérdések. De ezt magamnak is fölteszem. Azért, mert ahogy látjuk, hogy Pál helyre rakta Pétert, az evangélium igazságához vezette vissza Pétert, amikor megfeddette. A mi életünkben is az a cél, hogy ne csak, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és jól érezzük magunkat a gyülekezetben, hanem ezt a fajta félelemmentes, őszinte, szerető légkört alakítsuk. Alakítsuk. És ha nincs meg, akkor merjünk szólni. Akkor merjünk szólni. Mit mond itt Pál a 14. versben? De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak. Ez igazándiból úgy gondolom, hogy ennek a kis rövid résznek a summázata, hogy az evangélium igazságának megfelelő egyenes utat keressük a saját életünkben is, másokkal szemben is, azért, hogy ez kitűnjék az életünkből. Hogy ne a saját igazságom, hanem Krisztus igazsága tűnjék ki az életemből. Mert hogyha az evangélium igazságának egyenes útján járok, akkor nem vagyok megfelelési kényszerben, akkor szerető légkört tudok magam körül kialakítani, akkor vezethető vagyok, akkor tanulok Krisztustól, akkor észreveszem azokat a dolgokat, amelyeket el kell hagynom, nem egy mászt öntök magamra, nem csak azzal takarózok, hogy mit értettem már meg, hanem vágyok arra, hogy mit akar kijelenteni még nekem Jézus Krisztus az igén keresztül, az ő lelkén keresztül. Tehát az evangélium igazságának megfelelő egyenes út az ragaszkodás Jézushoz, ragaszkodás ahhoz a szabadságba, amihez ő elhívott minket. Ragaszkodás ő hozzá, de a másik oldalon odaszánás is. Odaszánás is. Adja az Úr, hogy mindannyian felismerjük azokat az élethelyzeteket, amelyben nem tudunk gyümölcsöt teremni, amelyben esetleg rombolunk, amelyben görcsösen ragaszkodunk olyan igazsághoz, ami csak féligazság vagy a saját igazságunk, ahol félelmet keltünk, és úgy akarjuk föltartani a mi igazságunkat. Adja az Úr, hogy ezeket mind meg tudjuk látni, meg tudjuk ítélni, és egyedül az evangélium igazságának egyenes útjához tudjunk ragaszkodni azért, hogy bővülködjünk, hogy növekedjünk Krisztus megismerésében. Amen.